Karikások a szemeid egy kicsit?
Hát most már nem annyira kezdek helyre pattanni. Igen, hosszú volt ez az utazás, és most van az a pont, amikor azt mondom, hogy jól vagyok.
Ugyanis voltál egy kicsit az olimpián, belekóstoltál egy-két mérkőzés erejéig a jégkorongtorna hangulatában. Na, mesélj egy kicsit.
Igen. Sikerült két meccset megnézni közösen az edző kollégákkal és néhány ismerőssel, de egy ilyen 24 órás nem alvós történet lett belőle, de abszolút megérte. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy el tudtam jutni egy olimpiai rendezvényre, és tényleg a legjobbakat élőben megnézni a saját szememmel. Rengeteget lehetett tanulni edzői szemmel, úgyhogy mindenképp egy maradandó élmény marad mindenkinek.
Milyen mérkőzéseket láttál, melyeket?
Németország, Franciaország és Csehország, Dánia.
Két jó hatalom, a német és a cseh. A franciák és a dánok egy kicsit valahol, mintha lefele kitűntek volna, nem? Az olimpiai tornán.
Így van, itt ilyenkor ugye a meghatározó faktorok azok az NHL-ből érkező játékosok, akik ugye eddig nem nagyon szerepeltek olimpiákon, mert nagyon nagy a sérülés veszélye, amit ilyen óriási összegeknél, amik vannak ott a tengeren túlon, nem biztos, hogy minden klubvezető vagy tulajdonos szívesen vállal be, ezért most született egy ilyen megállapodás az NHL és a Nemzetközi Jégkorong Szövetség között, hogy elengedik és tart egy két hete szünetet az amerikai profiliga. Sajnos ugye történtek balesetek.
Igen, épp az egyik legnagyobb sztár, Sidney Crosby esete, aki nem tudott játszani sem az elődöntőben, sem a döntőben. Mennyire érződhetett az ő hiánya?
Abszolút, tehát Sidney Crosby az egy legendás játékos, de kevés ilyen komplex játékos van a világon, aki ennyi mindenbe tudja mindig hozni azt a stabil formát, tehát egyszerre védekezik, egy igazi csapatvezető, tudja motiválni a többieket, ha kell, akkor felrázza, ha kell, akkor megmossa a fejeket, helyre teszi őket, tehát tényleg egy igazi legenda, és mindenki tiszteli, akár ellenfél, akár csapattárs, és csak jókat mondanak róla, úgyhogy mindenképp hiányzott a padról egy ilyen kaliberű játékos, és ez szerintem rá is nyomta a bélyegét a végeredményre. Ugye az amerikaiaknak nagy volt a motiváció, ott volt a Johnny Gaudreau-nak a személye, aki tragikusan sajnos fiatalon elhunyt, és előtte tiszteleket.
Az, akit elütöttek
biciklivel,
a testvérével együtt.
Így van, igen. Így van, és előtte tisztelektek a többiek, úgyhogy ez egy óriási motivációt jelentett nekik, hogy talán érte is, gyertek srácok, nyerjük meg.
Nagyon érdekes volt azt látni, és azt tudni, hogy ugye az olimpia rajtja előtt még volt forduló az NHL-ben. Két-három sportoló elkérezett, mert az ország zászlóvívője volt. A többiek viszont egy csomagban érkeztek, gyakorlatilag ugyanazzal a repülőjárattal. Tehát ezek csapattársak, ellenfelek, de együtt utaztak az olimpiára.
Hát igen, ilyenkor félre kell tenni azokat a rivalizálásokat, amik vannak a ligán belül, és tényleg együtt, egy csapatként kell viseljed a nemzeti meszt, és ott együtt, nincs mese, együtt kell küzdeni, vért izzadni azért az országért, amit te képviselsz.
Vagy egymás ellen éppen jó nagyokat.
Így van.
Boxolni. Azért volt néhány jó bunyó?
Hát igazából egy volt, ami NHL-ben egy abszolút normális dolognak számít. Az olimpián ugye inkább a fair play és a tisztelet, ami övezi az egészet, és nem nagyon fér bele ez a verekedés, úgyhogy egy kisebb port is kavart, hogy ez mégis egy ilyen ötkarikás játékon valaki verekedik egymás ellen, az úgy felborzolta a kedélyeket. Persze ez egy olyan embernek, aki folyamatosan követi a jégkorongot, többféle ligákat néz, figyel, annak ez teljesen normális, és fel se tűnik, de itt egy ilyen nemzetközi versenyen azért szokták ugye a játékosok is kicsit tűrtőztetni magukat, és nem dobják le a kesztyűt, hanem muszáj.
De azért nehéz ezt, nehéz megállni jégkorongosként, ha hozzá vagy szokva, hogy szinte minden meccsen van egy-egy bunyó, és azért vannak notórius verekedő jégkorongozók, akik alig várják, hogy egyet jót bunyózhassanak.
Igen, főleg azoknak, akiknek ugye ez a szerepük a csapaton belül, hogy menjenek balhézni, vannak ilyen játékosok, akiknek ez a dolguk, hogy a legjobbakat próbálják kizökkenteni, kiprovokálni, hogy ne a hokival foglalkozzanak, hanem ők is menjenek bele ebbe a zajos játékba, és kezdjenek lökdösödni. Ezeknek nagyon nehéz megállni az, hogy amit ők játszanak, és amire épül az ő játékuk, azt most nem szabad, vagy csak minimálisan szabad hozni, úgyhogy óriási önkontroll kell legyen ezeknek a játékosoknak, hogy csak egy kicsit lökjen meg, de ne annyira, hogy abból bunyó legyen, vagy kiállítás, de azért mégis legyen ott az én dolgom is, hogy kicsit odalökök vállal, vagy bottal, vagy, de ne legyen ebből nagy balhé.
Hány mérkőzést láttál összesen az olimpiáról? Kettőt a helyszínen, a többit, azt nagyjából mind nézted?
Hát a döntő kivételével az összes meccset mondhatni.
A döntőt nem láttad?
Hát nem, mert kellett menjek egy U11-es tornára, és pont utaztam. Úgyhogy nem sikerült azt megnézni, de vissza fogom nézni mindenképp.
De hallottál róla?
Persze, hát nehéz volt nem hallani a döntőről.
Meglepetés, hogy az amerikaiak nyerték a döntőt?
Egyértelmű, tehát én nem mertem volna erre nagy tétbe fogadni, hogy Amerika fog nyerni. Minden érv Kanada mellett szólt, az eddig mutatott teljesítményük, akár a játékosok egyéni kvalitásai mind arra utaltak, hogy itt kanadai győzelem lesz. De ettől szép a sport, hogy bármi megtörténhet, főleg egy döntőben, ahol egy mérkőzésen dől el minden, úgyhogy nagyon felszívták magukat az amerikaiak, és tényleg megmutatták, hogy Dávid is le tudja győzni Góliátot.
Gyakorlatilag úgy kezdődött a mérkőzés, hogy az első kapura tartó lövésből az amerikaiak megszerezték a vezetést. Ezt követően pedig Kanada végig kínlódott, hogy kiegyenlítsem, a második harmadban sikerült nekik, de végig kétszer annyi kapura lövésük volt, mint az amerikaiaknak. Ez nem jelent semmit. Sőt, kettős ember előnyt is kihagytak a kanadaiak ezen a világban, vagy ezen az olimpián. Az Egyesült Államok ölte a legjobban az ember hátrányos játékot. Tehát hihetetlen, azt hiszem nem is kaptak gólt belőle. Legalábbis úgy tudom a statisztikák szerint, hogy ember hátrányból nem kaptak gólt.
Így van, 100%-os volt a hoki nyelven penalti kill, tehát ahogy mondtad, ölik az ember előnyt, és ez tényleg egy megsüvegelendő dolog, mert az nem sok csapat mondta sem magára, hogy lehoz egy ilyen tornát, ahol tele van komoly sztárokkal, komoly ellenfelekkel, hogy te ember előnybe ne kapjál gólt, ez tényleg. És amit láttam, annyit láttam, hogy ez, amit mondta, ez a sok lövés, és ugye ez a kapus teljesítmény, tehát azt láttam, hogy 97% fölött volt az amerikaiak kapusa. De nem hiába van az a mondás kitalálva, hogy mikor csapatot építesz, védj egy jó kapust, ez lekezdődik, úgyhogy egyértelmű, hogyha van egy biztos támasz hátul, egy jó fal, ahogy szokták mondani, akkor a játékosok is ugye kicsit úgy önbizalmat kapnak, magabiztosabbak lesznek, és akkor úgy tudnak együtt előre menni.
Annyi meccset megnéztél a döntőn kívül, melyik volt a kedvenced, vagy volt-e egy olyan mérkőzés, amit úgy ki tudnál emelni az egész közül?
Hát nem mondhatnám azt, hogy volt gyenge meccs, vagy jó meccs. Ami nekem úgy különösen tetszett, az Amerika lett mérkőzés, ahol edzői szemmel figyelve sikerült két challenge-et is megnyernie a lett edzőnek. Ezek ilyen nagyon önbizalom növelő dolgok, akár edzőként, akár csapatként, hogy észreveszed azokat a kicsi nyuhaszni, 2-3 centi múló dolgokat, és bemered azt vállalni egy két perces büntetés ellenébe is, hogy te meghúzod azt a döntést, és felvállalod ezt az egészet, és ezt kétszer is megcsinálni, az abszolút nekem nagyon-nagyon vagány dolog volt.
Igen, mert aki nem követi a jégkorongot, az nem tudja, hogy ha elveszíted ezt a challenge-et, azaz kéred a bíróktól, hogy ellenőrizzék le a videóval a döntésüket, akkor ha ezt elveszíted, akkor 2 perces kiállítást kap a csapatod. Tehát eleve elég nagy hátrányba kerülsz, bár látjuk az amerikaiaknak ez mindegy, hogy hányan vannak a jégen. Nagy felelősség edzőként ezt megtenni, pláne egy ilyen nagy hatalom ellen.
Így van, ugye azt tudni kell, hogy egy ilyen válogatott nem csak a vezetőedzőből és a másod edzőkből áll, hanem itt vannak komoly videó edzők is, akik fennülnek a lelátókon, és fentről ugye azt tudnélik jobban átlátszik a játék, mint onnan a cserepadról. Onnan sok mindent nem veszel észre, csak mikor utólag visszanézed a meccset, hogy akkor látod meg, hogy ezt se vettem észre, ez is megtörtént. Úgyhogy ilyenkor összeköttetésben van az egyik másod edzővel a videóedző, és ő mondja, hogy van egy potenciális olyan dolog, amit egy les, vagy egy kapus akadályozás, vagy bármi, egy magas bot, ami a kapu előtt ugye beleért, hogy ezeket érdemes meg-challenge-elni, tehát újra nézetni, ellenőriztetni a bírókkal, és ilyenkor egyértelmű, hogy ő csak jelzi.
De ezek másodperc töredéke alatt.
Másodperc, így van.
Mert ha nem elkezdődik a játék, és olyan
és dobják be
nincs.
Újra, igen. Tehát ez nagyon gyorsan kell dönteni, tehát ez is benne a szép, hogy ilyen gyorsan, pár másodperc alatt el kell döntsed, hogy most akkor all-in, vagy bevállaljuk akkor, és ugye jelzi a videóedző, hogy van egy potenciális, és te, mint vezetőedző, el kell döntsed, hogy most akkor mehet, vagy hagyjuk akkor.
Volt-e számodra meglepetés csapat az amerikaiakon kívül, ugye, akik megnyerték végül is a tornát, de hát bejutott az elődöntőbe az olimpiai címvédő Finnország, bejutott Kanada, az Egyesült Államok és Szlovákia. Talán a 4 legnagyobb hatalom jelenleg, ugye, mivel hiányoznak az oroszok.
Igen, Szlovákia az abszolút meglepetés kategóriába sorolható szerintem. Mindenki valamilyen úton, módon, ha az olimpia előtt megkérdezzük, akkor svéd, finn, Amerika, Kanada 4-est sorsolt oda be. Úgyhogy a szlovákok mindenképp meglepetés csapatként voltak ott. Úgy érzem, hogy egy kicsit a végére elfogytak, akár az amerikai mérkőzés nézve, akár a finnek elleni bronzmeccset. Tehát ott az látszott, hogy már elfogytak egy kicsit.
A csehek? Nincsenek most jó paszban?
Hát csehek úgy néz ki, hogy az NHL-eseik nélkül jobban tudnak teljesíteni.
Kanadától a negyed döntőben csak hosszabbítás után kaptak ki, tehát azért az elég meglepő volt, és azért az sem érdektelen, hogy a szlovák-német negyed döntőn kívül, amely ugye végül 6-2 volt, úgy nagyjából simán lemosták a németeket a szlovákok, az összes többi 3 mérkőzés hosszabbítás után dőlt el. Tehát erre mondja azt a vicc, hogy ez akár fordítva is történhetett volna.
Így van, tehát egy hosszabbítás, vagy egy büntető párbaj az abszolút lottó. Tehát ott bármi megtörténhet, tehát ott 3-3 ellen, vagy ha a büntetőlövésnél is nincsen az, hogy na most biztos ez a csapat nyer, mert tényleg 3-3 ellen nagyobb a terület, az egyéni képességek jobban ki tudnak teljesedni, egy skillesebb játékos sokkal gyorsabban el tudja dönteni a mérkőzést, úgyhogy ott volt a cseh-kanada mérkőzésen egy érdekes cseh gól, amit ugye csak jóval később vett észre mindenki, hogy 6-on voltak a csehek.
Erről pont rá akartam kérdezni erre, hogy olimpia, a világ legnagyobb sporteseménye, itt vannak az NHL-esek, a világ legjobb jégkorongozói, a világ legjobb bírói, ráadásul a döntőre NHL-es bírókat hívtak. Tehát minden adott volt, és akkor egy ilyen baki bekerül. Hogy lehetséges ez?
Hát ez egy jó kérdés szerintem. Ők se tudják a választ erre. Tényleg, fogalmam sincs, hogy nézhetett el mindenki ez fölött.
Mert hogy a játékosnál elfogy az oxigén az agyból, és véletlenül ott felejti magát a jégen. Kibegy cserére, visszafordul.
Megtörténik, persze.
Igen. De hogy se az edzők, se a bírók, se az ellenfél, se az ellenfél edzője, se az ellenfél videósai, akik ott vannak tízen az ellenfél stábja, azt sem vette észre.
Tényleg ez egy különleges alkalom, amit sokáig fogunk emlegetni, kicsit ilyen baki parádéba is majd be lehet tenni egy ilyen olimpiai összefoglalóba, de tényleg, hogy ez megtörténjen ilyen szinten, úgyhogy minden centin kamera van, minden szögből látsz mindent, ez tényleg hihetetlen, hogy ez így meg tud történni.
De végül szerencsére nem osztott, nem szorzott ez a gól.
Hát nem, így nem lett akkora vízhang belőle, így is lett, de azért, hogyha ezzel a góllal nyer Csehország mondjuk, akkor lehet, hogy ebből nagyobb probléma is lehetett volna így utólag.
Hát ebből óriási cirkusz lehetett volna, nagyon könnyen.
Igen,
de
igen.
Én értem, hogy a koronkerek, de na, előfordulnak bakik, jó, nyilván. Sportolóknál is előfordulnak bakik, mint ahogy volt pontosan az 50 kilométeres női klasszikus stílusú sífutó versenynél, amikor a kazak versenyző lány, ugye ott lehet lécet cserélni, ami újra van vaxolva, elő van készítve 50 kilométeren, azért elfogy ez a csúszó borítás a síléc talpáról, és akkor már jóval nehezebb végigmenni, megváltozik az időjárás körülmény, és lehet lécet cserélni. Ő pedig egy német versenytársának a lécét húzta fel a lábára. Hasonló volt, elszámolta a depót, ahova le volt téve a léc, utólag kizárták szegényt, jó, nem végzett érmes helyen, de befejezte azt a versenyt, és több mint 20 kilométert úgy ment végig, hogy egy másik versenyzőnek a lécével, és valószínű, hogy tudta, hogy az eredménye nem fog számítani, mert ki fogják zárni emiatt. Tehát vannak tévedések, de tényleg, hogyha a csehek gólja sorsdöntő lett volna, akkor abból hatalmas botrány lett volna. Még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy újra játszatják azt a mérkőzést. Van erre lehetőség?
Hát nem hiszem, hogy egy ilyen szinten, ahol be van minden táblázva, percre pontosan belefért volna egy újrajátszás, de onnan lehetett tudni, hogy még az edző se tudta, hogy a meccs utáni interjúban azt nyilatkozta, hogy kicsit olyan érzése volt, mint hogyha haton lettek volna a kanadaiak, mert segítették őket a bírók.
A cseh.
Igen, a cseh edző nyilatkozta, úgyhogy valószínűleg ő se tudott az egész dologról, mert egy ilyen után szerintem én nem mertem volna ezt így hangoztatni, hogy kit segített a bíró, vagy kit nem, úgyhogy...
Sikerült-e más sportágra rátekintened egy kicsit az olimpia alatt, vagy egyáltalán érdekelte más sportág?
Hát belenéztem a műkorcsolyába, illetve a short trackbe, a rövid pályás gyorskorcsolyába, úgyhogy amik ugye nálunk is vannak a jégpályán, hogyha vannak más sportok, akkor tudjak majd esetleg, hogy mit nézek, vagy mit kell nézni, úgyhogy belenéztem egyértelmű, hogy kicsit fejlesszem magam ebből a szempontból, és ha már ott vannak, és majdnem napi szinten látom, akkor értsem meg azt a sportágat, ne csak mindig a hoki legyen a fő téma.
Visszatérve azonban a hokira és Milánóra, a Santa Giulia jégcsarnokra, ugye ez egy olyan jégcsarnok, amely az utolsó pillanatban készült el. Nem tudom, ha jártatok-e a lépcsőházban, de nekem van néhány olyan fotóm, ahol még a festékes vödör ott van a lépcsőházban. Még nincs teljesen leglettelve a fal, még nincs mindenhol kitakarítva, tehát egy épülő félben lévő jégcsarnoknak tűnik. Viszont ha bemész, egy csodálatos létesítmény. Mit láttál belőle?
Igen, ezt számból vetted ki, azt ugyanezt vettük észre, hogy megyünk fel a lépcsőken a B szintről a C szintre, és nem arról beszélünk, hogy oké, megyünk meccsre, olimpia, mi lesz, mit iszunk, mit eszünk, hanem itt is a púrhab le van esve, ott meg van repedve a fal, ott kilógnak a kábelek innen, ott még a festék nincs feltakarítva, pont ugyanezek a gondolatok, és akkor utána...
Tehát akkor a nézőknél is ugyanez.
Egyértelmű van. Szerintem feltűnt mindenkinek, hogy így, amit a tévéből látsz, az nagyon vagány, nagyon szép, de úgy, amikor bemész oda tényleg a részletesebben, akkor látod, hogy szokták mondani, a pap táncol, az rendben van, de utána a szőnyeg alatt, úgyhogy igen, ezt valószínűleg még be kell fejezzék, mert...
Nem mertem nekidőlni a falnak, nehogy festékes legyen a kabátom. Jó, ez nem vicc, mert nagyon is komoly. Olyan olaszosan csinálták meg, hogy majd egyszer kész lesz, majd meg lesz. Milyen volt a hangulat bent a jégcsarnokban?
Nagyon jó, főleg ezzel az orgonás DJ keverékkel egy nagyon autentikus hangulatot sikerült varázsolni. Nagyon érezte, hogy mikor milyen zenét kell elindítani, úgyhogy ez nagyon ritka szokott lenni amúgy a jégkorong mérkőzésen, hogy ennyire érezze a DJ a közönségnek azt, hogy most mire van szüksége, milyen játékszituáció, mit igényel. Nagyon vagányak voltak a korongbedobásnál, a visszaszámlálás, a büntetésnél, az a külön zene, amikor büntetés van, úgyhogy tényleg le a kalap ilyen szempontból nagyon, nagyon eltalálták ezt a DJ-t, úgyhogy és nagyon jó volt a hangulat. Rengeteg szurkoló volt különböző országokból, láttunk lengyel zászlót, tehát nem csak azok az emberek mentek, akiknek a nemzete képviselő volt, hanem tényleg a világ összes pontjáról láttunk embereket, és nagyon jól meg volt szervezve akár a beléptetés. Kicsit kellett várni a mérkőzések után, amíg kimentünk,
igen.
Mert azért 14 ezeres az aréna, és mondhatni, hogy majdnem minden meccsen telt ház volt, és amíg kimentél egy ilyen 500 méteres folyosón a shuttle buszokig, amik visszavittek a metró megállóhoz, ott azért fel tudott gyűlni a sor, és akár 30-35 percet is kellett várni, amíg a buszhoz el tudtál érni. Úgyhogy, de ez benne van egy ekkora tömegrendezvényben, ez mindenki úgy megy oda, hogy tudja, hogy sokan leszünk, sokat kell várni, úgyhogy, de megéri.
Hol ültetek? Milyen magasságokban?
Hát a B-nek a közepén sikerült helyet találni, úgyhogy ott tudtuk megnézni a...
Tehát viszonylag jó helyetek voltak.
Nagyon jó helyünk volt ahhoz képest, mert voltunk mindenhol fenn a C-be is, de onnan a C tetejéről olyan kicsit olyan, mintha hangyák jégkorongoztak
volna. Hát körülbelül mi újságírók ott ültünk. Szerencsére, hogy középen volt az a Cube-nak nevezett négyszögletű doboz kivetítő, ahol néha láttuk, hogy mi történik.
Igen, de hát onnan kommentálni nem is tudom, ha így csak max a játékos mozgásáról tudtad volna eldönteni, hogy ki mit csinál.
Általában a közvetítésről kommentálnak. Vannak onnan is, akik közvetítik onnan fentről, akiknek megvan a jogdíjuk közvetíteni, de nincs annyi pénzük, hogy kibéreljenek lent a pálya közepén, vagy környékén egy kis helyet. Hát nincs könnyű dolguk, maradjunk annyiban, mert sokszor bár nagyon jó volt a közvetítés, és nagyjából mindent visszamutattak, ami fontos volt, azért mégiscsak, ha az ember élőben látja a történéseket, akkor tud igazából közvetíteni, mert akkor átlátja az egész pályát, átlátja az egész teljes mozgást. Edzőként mit tanultál ezekből a mérkőzésekből? Akár a helyszínen megtekintett két meccsből, akár a tévé közvetítéseken keresztül. Mi változik a jégkorunkban?
Az, hogy gyorsul, évről évre gyorsabb, és az apró részletek egyre inkább nagyobbodnak fel, tehát olyan szinten bemennek gyorsan a koronggal, kijönnek, hogy nehéz követni egyszerűen, és ez az, ami különbséget tesz egy Erste Ligás játékos között, vagy egy olimpián szereplő játékos között a gyors döntéshozatalok, hogy az a 10 másodperc alatt mit kezdek azzal a koronggal, vagy mielőtt hozzám kerül a korong, már tudom, hogy mit szeretnék vele csinálni. Ugye ezek azok a különbségek, amik meghatároznak egy ilyen szintű játékost, egy olyantól, aki egy kisebb ligába játszik. És ez az, amit a gyerekeknél is próbálunk bevezetni, hogy döntsenek ők a koronggal, és próbálnak a lehető leghamarabb egy olyan döntést hozni, ami a csapatnak egy ideális döntés. Ugye ebben van jelenleg a hoki jövője, ez az a fejlődő tendencia, ezek a döntéshozatalos játékszituációk, erre van most kiéleződve a modern hoki. És ugye ez a kanadai stílus, ez a bemegyek a félpályán, bedobom a korongot, nem beviszem, uh-huh. Tehát ezek, amik úgy hogy
és gyorsan,
gyorsan így van, és leütközöm a sarokba az ellenfelet, utána meg te mind ellenfél kell reagált, hogy ha ide dobják a korongot, akkor hogy jövünk ki a harmadból, úgyhogy érdekes ezt így átnézni, hogy egy adott játékos a repertoárjából pont a 4-5-6 harmadból kijöveteles figura közül melyiket használja. Úgyhogy ezeket így érdemes figyelgetni edzői szemmel, hogy vagy a letámadásnál mik történnek, hova megy a legközelebbi csatár, a másik hol helyezkedik, a második csatár, a harmadik mit csinál, tehát így sokat lehet tanulni. Egyértelmű, hogy ezeket a dolgokat ide hozzánk még nincs, ahogy elhozni vagy beépíteni, mert ezek olyan magas szintű dolgok, hogy nem kompatibilis itt az utánpótlás neveléssel, de úgy, ahogy...
De itt kell előbbre lépni, ezekben kell
előbbre lépni. És úgy, ahogy nőnek majd, úgy U15, U17 fele, majd érdemes egy-két ilyen dolgot beépíteni, majd úgy belevezetni őket ebbe a modern, új felnőttkori hoki világába.
Kötelező volt a gyerekeknek az SZIH Marosnál nézni a meccseket?
Nem volt kötelező, mert ami kötelező, az ugye olyan, hogy csak járjon le. Úgyhogy
nem volt házi feladat.
Nem volt házi feladat, de annak ellenére én meglepődtem, hogy milyen sokan nézik. Persze el volt mondva, hogy hol lehet nézni, mikor vannak a meccsek. El volt mondva, hogy amennyiben lehet, figyeljünk meg egy játékost, aki a te posztodon játszik, miket csinál, hogy mozog, milyen testbeszéd, de ugye nagyon fontos a gyerekeknél a testbeszéd, amit ők tudatukon kívül alkalmaznak egy botcsapás, egy rosszul sikerült lövés után, egy fejcsóválás, egy válvonogatás. Ezek ugye olyan dolgok, amik egy nagyon rossz üzenetet közvetítenek egy edzőnek, vagy bárkinek.
Vagy akár a csapattársaknak.
Akár a csapattársaknak, úgyhogy...
És jó üzenet az ellenfélnek.
Így van, hogy te frusztrált vagy, téged lehet még provokálni, téged lehet még lögdösni, mert te még jobban ki fogsz akadni, és ha te még jobban kiakadsz, akkor nem a hokival foglalkozol, lehet, lelöksz tőlem egyet, azért mi kapunk 2 percet, mi a 2 percből lehet kapunk egy gólt, ők pedig lőnek egy gólt, úgyhogy nagyon érdekes ez a pszichológiája az egész dolognak, és nagyon nehéz ezeket a gyerekeket manapság, hogy ne legyünk valamiért frusztráltak nagyon, hogy ne legyünk az, hogy oké, nem lőttem be, ez van, megyünk tovább. Azzal nem oldasz meg semmit, ha oda csapod a botot a jéghez, amit a szüleid vettek, és ezer valamennyi leér,
és
hisztizel utána a padon.
5 éve ezt csináljátok, ugyanis 5 éves lett a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Marosvásárhelyi Alközpontja, a sátortetős műjégpálya. Isten éltessen benneteket, nagyon sok gyerek megfordult, és ugye 3 sportág működik most ebben a sátortetős jégpályában, vagy jégpályán a legfontosabb a jégkorong mellett rövidpályás gyorskorcsó és műkorcsója is. Hogy érzitek magatokat így 5 év után, így visszatekintve az indulásra?
Jó, hát ez egy nagyon nehéz és hosszú út volt. Még mindig nem vagyunk a végén. Hát emlékszem, hogy milyen kevés gyerekkel kezdtük, és most mikor bemegyek, látom, milyen sokan vagyunk, de még mindig nem elég. Tehát még mindig van helye a többnek, a jobbnak. Ez teljesen normális, nem lehet hátradőlni, nem lehet megelégedni azzal, amit eddig elértünk. Mindig kell a jobbra és a többre törekedni. De jó úton haladunk, úgy érzem, hogy jól csináljuk a dolgunkat, legalábbis ezek a visszajelzések, akár fenti szintről, akár szülői szintről.
Akár eredmények szempontjából?
Hát igen, eredmények használunk, ugye igazából én többször kihangsúlyoztam nyilván, hogy egy külsős, egy szülő, vagy bárki azt látja, hogy most az U13-as csapat nyert 6-3-ra, vagy 10-3-ra, vagy kikapott 20-0-ra, és ugye ők ebbe határozzák meg annak a csapatnak a,
igen,
a
de
jóságát.
A külső megítélés azért valahol mégis mutatja a munkának is a gyümölcsét, mert emlékszem, hogy az elején csak botladoztatok, és nagy arányú vereségeket szenvedtetek, és ahogy kezdtetek nőni, egyre többet edztetek, egyre szorosabbak lettek az eredmények. Kezdtek jönni a győzelmek is.
Igen, főleg ebben a szezonban úgy érzem, ez egy fordulópont volt. Már a tavaly elkezdődött valami, de most úgy érzem, hogy ez a szezon az, ami eddig legsikeresebb minden szempontból, akár hogy kinéz a játék, akár ahogy van a gyerekeknek a mentalitása, akár ugye, hogy te mondtad, a győzelmek aránya. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy most nagyon jó úton vagyunk, és szeretnénk ezt tovább folytatni, de ugye ugyanakkor kihangsúlyoznám, hogy én mind edző, nekem az a legfontosabb, hogy az az adott játék, a mutatott játék egy bizonyos meccsen az tartalmazza azokat az elemeket, amiket mi tanultunk az edzéseken, hogy viselkednek a jégen, mennyire tudnak felszabadulni, mennyire tudják élvezni a játékot. Én nagyon fontos U13-ban még azért kell élvezni az a gyerek a játékot, mert másképp nem fog edzése jönni, nem fog...
Én azt hiszem, az összes NHL-es játékos is még élvezi a játékot.
Persze, igaz, azért játék benne van a nevében, és ezért mondom sokszor a gyerekeknek, hogy mikor idegesek vagy rossz pillanatjuk van, hogy ez egy játék végül is, tehát...
És maradjon is egy játék. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a stúdióban.
Köszönöm a meghívást.
Isten éltesse a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Maros Vásárhelyi Alközpontját 5 éves.